Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem enyhül sem az aszály, sem a forróság. A kapás növények gyenge termés kilátásán már egy kiadós eső sem segítene, a repce vetéséhez azonban nagy szükség lenne csapadékra, de erre a következő napokban sem mutatkozik számottevő esély, írta a Hungaromet az agrometeorológiai elemzésében. A következő 6-8 napban is folytatódik a forró, nagyrészt száraz idő, az aszály fokozódása várható. Az Európai Unióban továbbra is teljes mértékben hiányzik a reális helyzetértékelés és tombol a háborús pszichózis, ami minden jel szerint a következő hónapokban kitart, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben az EU informális külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter emlékeztetett, az ilyen tanácskozásokra hagyományosan a soros elnökséget adó tagállamban kerül sor, azonban szerinte most ez egyfajta óvodás reakcióként nem így van, aminek célja a magyar békepárti álláspont megregulázása. Tájékoztatása szerint többen sürgették, hogy az európai békekeretből további több mint 6 milliárd eurót juttassanak fegyverszállításra Ukrajnának, de Magyarország addig nem fog hozzájárulni egyetlen eurócent felszabadításához sem, amíg a magyar cégeket ott negatívan diszkriminálják, illetve érvényben vannak a hazánk energiabiztonságát veszélyeztető döntések. Több résztvevő ismét felvetette a szankciók szigorításának témáját, ráadásul egyesek ezt az energetika területére is kiterjesztenék. Ennek kapcsán rámutatott, a tagországok egy jelentős része kerülő úton, titokban, álszent módon továbbra is vásárol orosz energiahordozókat. Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője teljesen elvesztette a kontrollt, és rendkívül veszélyes és észszerűtlen javaslatokat tett a Közel-Kelet vonatkozásában is, közölte a miniszter. Szijjártó Péter bírálta a főképviselő azon friss előterjesztését is, amelynek értelmében az Európai Uniónak szankciókat kellene elrendelni az izraeli kormány két miniszterével szemben. Majd Izraelt méltatta, amiért megegyezett az egészségügyi világszervezettel a gyermekbénulás elleni oltási program gázai megindításáról. Arról is beszélt, mi nem akarunk szolingent Magyarországon, nem akarunk késeléseket, nem akarunk illegális migránsokat, ezért egész egyszerűen megdöbbentő és felháborító az, hogy miközben Európában drámaian nő a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma, nő az általuk megölt európai emberek száma, addig az Unió minket büntet azért, mert megvédjük magunkat, a határunkat, és nem engedjük be az illegális bevándorlókat. Ukrajna önvédelmének segítése érdekében az Európai Uniós tagállamoknak teljesen fel kell oldaniuk a fegyverhasználati korlátozásokat, jelentette ki Brüsszelben a kül- és biztonságpolitikáért felelős EU főképviselő. Josep Borrell hozzátette, az országba küldött katonai felszereléseket teljes mértékben ki kell használni, hogy Kijev csapást mérhessen azokra a helyszínekre, ahonnan Oroszország támadja őket. Ukrajna bevetheti a holland F-16-os vadászrepülőgépeket orosz területen, jelentette ki a holland fegyveres erők parancsnoka. Onno Ehelzem azt mondta, nem szabtak meg semmilyen korlátozást ezek használatára és hatótávolságára vonatkozóan, feltéve, hogy betartják a nemzetközi háborús szabályokat. Fogyatékossággal élő vagy 14 éven aluli tartósan beteg családtagjukat, otthon gondozókat segítő szervezeteknek hirdetett pályázatot a kormány 114 millió forintos keretösszeggel, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta, a segítség például az lehet, hogy a gyermeket hazakísérik az iskolából, amíg a szülők dolgoznak, a támogatás elsődleges célja, hogy a szülők megőrizhessék munkájukat. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken 2 millió 400 ezer vendég, 6 millió 600 ezer éjszakát töltött el. A vendégek száma 4,1, az éjszakáké 2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 0,3%-kal mérséklődött, a külföldieké 5,4%-kal nőtt. Nagy valószínűséggel medvét láttak járókelők Miskolcon az Avason, a horvát tetői játszótér környéki erdősávban, tájékoztatta a város önkormányzata az MT-t. Egy anya lehetett a bocsával. Arra kérnek mindenkit, hogy különösen este, sötétedés után fokozott óvatossággal körültekintően közlekedjen, lehetőség szerint kerülje el a területet. Sport. A 22 éves pécsi Konkoly Zsófia aranyérmet szerzett 400 méteres gyors úszásban, az S9-es kategóriában a párizsi paralimpián. Ez a magyar küldöttség első dobogós helyezése a francia fővárosban. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, legfeljebb északkeleten alakulhat ki néhány helyen zápor, esetleg zivatar, néha felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 33-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. A keleti egyházban, a nyugati egyháztól eltérően, nem az adventtel, hanem szeptember 1-jével kezdődik az új egyházi év. Az egyházi év évről évre ismétlődik. Nem felfelé ívelő görbe, hanem önmagába zárt kör. Vallási értelemben a kör az örökké valóság, az isteni, a tökéletes szimbóluma. Az egyházi év sem csupán Jézus életének és üdvösség történetünk nagy eseményeinek évenkénti ismétlése, hanem az élet, az isteni élet körforgása. Ebben a gondolatkörben töltjük mai fél óránkat, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Kör minden része mindig mindent magába foglal. A misztérium mindig teljes. A körben összeér a kezdet és a vég. Ez a mindig változatlan ciklus a változást világában élő embereknek egy picit az otthont nyújtja. Annak megsejtését, hogy már itt a földön részesedhet valami változhatatlanban, az isteni életben. A témáról dr. Soltész János görög-katolikus áldozópapot, teológiai tanárt hallgatjuk.
Kedves testvérek, szeptember 1-je a keleti egyházban az egyházi év kezdete. Ennek az elnevezése görögösen indiktion, ami bejelentést, elrendelést jelent. Eredetileg a birodalomban egy nagyobb kincstári időszak megkezdését jelentette. De lényege volt a bejelentésnek a számadás is. Ez a nap az izraelita szokások szerint egybeesett az aratás ünnep első napjával. A hagyomány szerint pedig az Úr Jézus Krisztus Názáretben ekkor lépett föl a zsinagógában, jelentkezett felolvasásra, és olvasta az izaiási szavakat. Az Úr kent föl engem, ő küldött, hogy örömhírt vigyek, hogy szabadulást és megvilágosodást hirdessek, és hirdessem az Úr kedves esztendejét, és egy régi fordítás szerint a fizetés napját. A kezdet. Mit mondhatunk a kezdetről? A kezdet nehéz, a kezdet öröm, a kezdet felelősségteljes. A kezdet nehéz. Ismerjük a mondást, amely erről szól. Ezt a nehézséget talán különösen érezzük, amikor a polgári naptár szerint a tanévkezdéssel esik egybe ez a mostani szeptemberi kezdet. A kezdet miért nehéz? Mert mint egy pályázathoz pontosan be kell szerezni az anyagi dolgokat. Gondoskodni kell a fedezetről. És ugyanakkor ott vannak a lelki problémák is, talán a szorongás. Mit hoz ez az új év? Én azt hiszem, ez a szorongás is megérinti a tanulók mellett szülőket, nagyszülőket. De benne van a tanárokban is. Ugyanakkor a kezdet nehéz, mert mindig egy kicsit vissza kell gondolni az előző időszakra, éppen most a nyárra. Vajon miket cselekedtünk, mit tettünk, mit mulasztottunk, mi hiányzik, mi hiányzott? Ugyanakkor rágondolunk azokra az élményekre is, amelyekből táplálkozhatunk. Mert bár nehéz a kezdet, de rá kell hangolódni az újra. A ráhangolódásunkat pedig segíti az, hogy a kezdet nem csak nehéz, hanem öröm és felelősségérzet is kell, hogy járuljon hozzá. A kezdet öröm. Az Istentől időt kapunk, hogy cselekedhessünk. A kezdet öröme pedig leginkább abban ragadható meg, hogyha a cselekvésünk jó. Isten is, amikor a teremtést elkezdte megvalósítani, akkor látta, hogy amit tett, amit létrehozott, az jó. Ezt a jót várja tőlünk. Szent Pál is erre buzdít bennünket. Most van a kellő idő, most van az üdvösség napja. És lenyűgöző, ahogy folytatja. Hát nem okozunk botrányt. Úgy fogunk viselkedni, mint Isten szolgái. Kell-e más buzdítás az embernek? Úgy viselkedni, mint Isten szolgái. Talentumokat kaptunk az Istentől, ezeket a talentumokat pedig most kamatoztathatjuk. És nagyon megnyugtató, hogy mindenki eleget kapott. Mindenkinek ezzel kell dolgozni. Csak a lustaság az kerüljön távol tőlünk. Ezért a kezdet kapcsán a felelősségérzetről is valóban beszélni kell. Nagyon sokszor említik szertartási énekeink a sinai szövetség tábláit. Krisztust, mint a törvényhozónak a valódi, igazi, élő szóval történő megjelenését közöttünk. És ezért a törvény is előttünk áll a kezdet kapcsán. Krisztusra figyelünk, az igazi törvényre, az ő tanítását lessük, az evangéliumból ezt olvassuk, és igyekszünk azt megvalósítani. Mindenért, minden szóért, tettért felelősséggel fogunk tartozni. Természetesen ne rettentsen meg bennünket ez a felelősség, hanem sarkaljon arra, hogy valóban a kegyelem ideje van, a kegyelmet fel kell használni, hogy újra csak Szent Pál figyelmeztet, nem szabad haszontalanul hagyni, hogy el tudjunk majd számolni az év végén, vagy éppen az ítélet napján. Hát, kezdjük így mi is az új évet, bár a kezdet nehéz, de mégis leginkább öröm és felelősség teljes cselekvéssel áldás lesz az eredménye. Ezért imádkozunk Krisztushoz, áld meg az esztendő koszorúját, őrizd meg híveid sokaságát, adj termést, légy velünk harcoló, adj nekünk győzelmi koronát.
Teljetek fogad!
A görögkatolikus egyház liturgikus naptárában augusztus 29-én Keresztelő János emléknapja van, mely az egyházi év utolsó nagy ünnepe. Alapvetően a vértanúságról szól ez az ünnep, hiszen a Szent Liturgián felolvasott evangéliumi elbeszélés szerint az utolsó nagy prófétának életével kellett fizetnie az igazsághoz való ragaszkodásáért. Tehát egy tragédiába fulladt élet történetével záró keleti egyházunk liturgikus éve. Hallgassuk meg erről Kocsis Fülöp, érsek metropolita rövid elmélkedését.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Ma augusztus 29-én Keresztelő Szent János fejvételének ünnepét üljük. Tény, hogy az egyházi esztendő olyan furcsa ünnepel zárul le, amely önmagában egy szörnyűséges jelenet. Keresztelő Szent János fejvétele. Ráadásul a népi hagyomány is furcsa nevet ad neki, nyakavágó János ünnepe. Furcsa lehet, hogy éppen ezzel fejezzük be az esztendőt, aztán majd kezdjük a szeptember 1-jével újra az egyházi évkört. Az esemény valóban szörnyű. Nem csak azért, mert kivégeznek egy embert, egy prófétát, hanem annak körülményei is borzasztóak. Egy orgián, vélhetően félrészegen a király azt mondja, teljesítsétek annak a lánynak a kérését. És sátáni módon éppen Keresztelő Jánosnak a fejét kéri a táncoló lány, meg az édesanyja. annak az embernek a fejét, akiről Jézus azt mondja, hogy nem született nagyobb nála. Az Ószövetségnek az utolsó nagy prófétája, ezreket tanított, keresztelt meg, térített meg, és készített bűnbánatra. Így végzi. Nem tudjuk miért. Nem értjük. Ennek minden visszássága, minden önellentmondása ott kavarog az ember lelkében. És ráadásul mi még ezt ünnepeljük is. Az esemény valóban szörnyű, riasztó, botrányt keltő, az emberi oldalról nézve. Ugyanakkor az Ószövetsége nagy prófétájának ez a mennyei születésnapja is. A mennybe kerül, megdicsőül. A mennyből ez az esemény valahogy egészen másképpen látszik. Ismeri bizonyára ezt a képet, hogy a gyönyörű szép perzsa szőnyeg csak fölülről mutatja a színét, a formáját, a gyönyörű alakjait és színét. Alulról csak a csomók látszanak, az összevisszaság, és nem rajzolódik ki semmi. Ha az ember csak innen lentről, alulról nézi, belegabolyodik a bogokba, csomókba, eltéved, kell, hogy fölül tudjunk emelkedni. Tudjuk látni az eseményt az Isten szemével, fölülről, a mennyből. Az ünnep mindig ez. Az ünnep mindig fölemeli az embert, és segíti látni. Nem csak az ünnepi eseményt, hanem az egész életünket. Így zárjuk le az eszendőt, így kezdjük az újat az Isten segítségével.
Minnyájunknak kellett a nyár, hogy el ne kopjunk az örökös tevékenységben, hogy a vigyázállást pihenyre váltsuk. Kikapcsolódjunk, lazítsunk, játszunk. De most kell a nehéz iskolatáska, mert többek szeretnénk lenni, mint azelőtt. Több tudásra, több ismeretre, s végtelenül több szeretetre van szükségünk. Szülők, pedagógusok örök kérdése ez. Mivé, kivé szeretnénk nevelni gyermekeinket? Erről a közös felelősségünkről szól, és együtt gondolkodásra hív dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár.
Ahogy haladunk a történelemben, egy kicsit mindig másképp látjuk a világot, és másképp látjuk benne az embert. Ennek megfelelően mindig változik az iskola, az oktatás és a nevelés alapvető célja. A felvilágosodástól szinte napjainkig tartó modern pedagógia meghozta a maga áldásos és keserű gyümölcseit is. Ma kétségtelen, hogy váltani kell. A modern pedagógia célja az, hogy a gyermekben rejlő képességeket egyéniségének megfelelő módon bontakoztassuk ki. A felvilágosodás felfedezte az egyedit, és a középkor sablonembereivel szemben egyéniséget akart nevelni. Mivel a pedagógia célja már nem is a társadalomba való beillesztés volt, hanem az egyediség kibontakoztatása, ezért már nem is a gyerek alkalmazkodott az iskolához és majd a társadalomhoz, hanem az iskola és a pedagógus a gyerekhez és a benne rejlő képességekhez. Így lett a gyerekből zsarnok, akihez mindenki alkalmazkodik, s akin semmiféle kényszert nem szabad alkalmazni. Az így felnövekvő gyermekben alakul ki az a hamis illúzió, hogy az egyén a világ közepe, hogy a világnak ki kell szolgálnia engem, hogy az a fontos, hogy nekem jó legyen, és ne kelljen alkalmazkodnom, mert az rossz, az nem természetes. Képzeljük el az ilyen alkalmazkodásra képtelen, a saját önmegvalósítását szem előtt tartó ember házasságát, kapcsolatait embertársaival, vagy akár az Istennel. A másik napjainkra beérő keserű gyümölcs az a túlzott individualizmus. Mivel az egyéniség kibontakoztatása a cél, az egyéni teljesítményeket osztályozzuk. Az egyének kapnak egyéni munkájukért egyest vagy ötöst. Sok egyéni versenyt rendezünk a természetes versenyszellem nevében, ahol ugye az agresszió természetes kiélése a cél. Így alakult ki, ha egy osztályban valaki egyes, akkor az tehet róla, mert mindenki azt kapja, ami jár neki. Így lehet az, hogy olykor az egy padban ülő gyerekek sem ügyelnek egymásra, hanem csak a saját jegyeikre. Az így felnövekvő gyermek, ha koldust lát, ha műveletlenebb vagy bármilyen szinten elmaradottabb emberrel találkozik, azonnal arra gondol, megérdemli, biztosan tehet róla. Az egyéni boldogulásra képzett ember felnőttként is az egyéni boldogulását keresi. Így alakul ki egy tömeges érzéketlenség mások nyomora iránt, hiszen gyermekkoruktól így szokták meg. Ehhez mi keresztények is hozzájárultunk, hiszen gyakran egyoldalúan hangoztattuk az egyéni talentumok kibontakoztatásának felelősségét. Már az egyéniség kibontakoztatása csak az egyik cél. De ha a kicsiszolt egyéniségek lelketlenül élnek egymás mellett, akkor az csőd mindenki számára. Mára a másik fontos cél az, hogy együtt működni, együtt élni tanítsuk meg gyermekeinket. Ezt kiküszöbölendő sokkal több csoportos feladatot kellene adni, és csoportosan is osztályozni. Ekkor különböző képességű gyerekeknek kell együtt működni, és lehet, hogy én matekból segítek neked, de te majd technika vagy testnevelés órán nekem. Mára arra kellene nevelni ötös tanulóinkat, hogy addig nem örülhetnek felhőtlenül ötösüknek, amíg bárki is bukásra áll társaik közül. Az így felnövekvő gyerekek olyan működő társadalmat hozhatnak létre, ahol az orvos nem nézi le az autószerelőt, ahol a szellemiekben vagy anyagiakban gazdag nem élvezi felhőtlenül kincseit, hanem társainak tekinti a többi embert. Mára az egyéni versenyek helyett inkább csoportos versenyeket kellene rendezni, amiben nem csak az egészséges agressziót, hanem a szociális ösztönt és a kooperációs készséget is erősítenünk kell. Végül az oktatás. Régen a családok neveltek, az iskola csak műveltséget adott. Mára sokszor az iskolában egészségesebb légkör van, mint egy-egy családban. Mára az iskola nem utasíthatja vissza egyértelműen a nevelést a szülőknek. Ugyanakkor mégiscsak oktatóintézmény. Hogy mit oktasson? Régen az egyházi iskolák klasszikus, átfogó műveltséget, látásmódot, világnézetet adtak. A modern iskola világnézetileg semleges, információkat átadó intézmény akart lenni. Az átfogó műveltséget polgári filozófiákkal akarták helyettesíteni, de a vallás megalapozott értékrendszerét, átfogó látását semmi sem tudta pótolni. Így alakult ki a nagy kérdések végig nem gondolásának kényelme. Így alakult ki a klasszikus műveltség informális műveltségé degradálása. Mit oktassunk abban a korban, ahol az információk végeláthatatlanul felduzzadtak, ugyanakkor egy gombnyomással el lehet érni őket? Én úgy gondolom, mára inkább bölcs embereket kellene nevelnünk. Az a bölcs, akinek van egy átfogó világnézete, egy átlagos műveltsége, némi információval, egy szakterületen nagyon profi, ahol napi szinten otthon van, és arról is van alázatos sejtelme, hogy mi mindent nem tud még. Azt hiszem, ilyen a bölcs ember. Hát kezdjük ezt az új tanévet ilyen szellemben. Az idők jeleit felismerve, legyen az új tanévnek új célja. Legyen cél az alkalmazkodás megtanítása. Legyen cél a lelketlen egyénieskedéssel szemben az együttműködés, együttélés megtanítása. Legyen cél a sok-sok információval szemben az átfogó, bölcs világnézet átadása. Az így felnövekvő nemzedék talán testvériesebb lesz.
Témát Szent Gáli Kata gondolataival folytatjuk. Írásának címe: Akarni kell. Mohai Gábor mondja el nekünk.
Jegyezd meg jól azt a napot, amikor találkoztál Jézus Krisztussal. Mindahogyan János még az órát is, a délután 4-et szívébe véste. Az Úr a legcsodálatosabb ember, akit valaha láttál. Benne fogható közelségben jött feléd az Isten, hogy átöleljen. Az idő legnagyobb értéke, hogy benne megkezdtük az időtlenséget. Milyen kár, hogy csak úgy vitetjük magunkat, ha csak úgy felültünk a vonatra. és nincs semmi elképzelésünk az élet értelméről. Figyeld meg az operanyitányokat. Mennyire megsejtetik az elkövetkező darab szépségét, mennyi várakozást ébresztenek a felcsendülő dallamok. Életed az örökké valóság prelúdiuma. Felelj meg Isten várakozásának. Tedd művészivé. A ceruzától megkívánod, hogy egyetlen mozdulattá forjon össze kezeddel. Isten is csak a neki teljesen átadott életeket tudja felhasználni arra, hogy nevét beleírja a mások szívébe. Isten akaratát szeretni az élet minden fordulatában. Ez több, mint a kereszt szeretete. A folyó sodrása által az alaktalan kő gömbölyű kavicsá simul. Az élet vége felé általában elviselhetők leszünk. De véletlenül se a kövekből, se belőlünk nem mintázódik meg Krisztus arca. Ne álmodozz azon, mit meg nem tennél Istenért, ha más körülmények között volnál. Azt add neki, amit van. Magadat, hétköznapjaiddal együtt. Akarat kell hozzá, hogy mindig mindent helyére tegyünk íróasztalunkban. Akarat kell a belső élet rendszeres gyakorlataihoz is. A reggeli imához, hogy olyan egyéni és átélt hangsúllyal mondjuk, melyet Isten a szívek milliárdos kórusában is megkülönböztessen a miénknek. Akarat kell a szentírás olvasáshoz, hogy úgy figyeljünk a szövegre, mintha az Úr maga beszélgetne velünk. Akarat kell, hogy betartsuk a Szent Jónás kitűzött idejét, a heti kis elhatározásokat, az otthoni segítést, az engedékenységet a lényegtelen dolgokban, a pontos felkelést, a jó szót a szomszédok felé, s az öregeknek adott mosolyt. Isten nem kíván többet, mint amennyit az ő véleménye szerint te képes is vagy megadni. A ti én bennem és én ti bennetek megvalósulásakor személyiségünk megmarad. Mégis Krisztus cselekszik. Képességeinket sajátjaként használva, olyan belülről jövő sodrással, mint lüktet a vér. A tő vérkeringésében élünk. A tő vérkeringéséből élünk. Ha bármilyen kicsi dologban véleménykülönbség van Isten és közötted, még nem vagy tökéletes a szeretetben. Te örülsz annak, ha gyermeked rád hasonlít, ha barátod hasonlóan gondolkodik, mint te, s megilletődve olvasod a régi könyvekben, hogy a feleség megosztotta férje számkivetését, vagy Damián atya így beszélt betegeihez: mi leprások. Ha ezt megérted, miért csodálkozol, hogy vannak, akik sorsközösséget akarnak Krisztussal, olyan teljesen, hogy örülni tudnak minden kicsi hasonlóságnak, munkában, gondban, örömben, sőt, még a szenvedésben is. Aki nagyon szeret, az semmi rendkívülit nem talál ebben. Mindig eredményt akarunk látni. Azt hisszük, akkor van értelme életünknek, ha itt és most alakítottunk a világon. Pedig a csillagok fénye sincs itt azonnal. Sőt, vannak olyan távoli égitestek is, amelyekről a fény már elindult felénk, de csak egy másik nemzedék fog rá felfigyelni.
Műsorunk végén dr. Janka Ferenc görögkatolikus áldozópap teológiai tanár szól az új iskolai és liturgikus évet kezdő fiatalokhoz, nevelőkhöz, egyháztagokhoz.
Szeptember 1-én, a naptári ősz kezdetén, sok helyen a tanév kezdetén és görögkatolikus egyházunkban az egyházi új év kezdetén talán nem elhanyagolható, hogyha a Jóisten nevét hívjuk segítségül. Hiszen az ősznek a hangulata az nem könnyű. Két versnek a részletét szeretném kiindulásul bemutatni, hogy hogyan viszonyulhatunk az őszhöz és a kezdethez. Az egyik, a negatívabb, József Attilának az Ősz című verse. Tar ágak, bogak rácsai között kaparásznak az őszi ködök, s a vaskorláton hunyorog a dér. Mert kifigyelte meg, hogy még dolgozik a gyár körül, az ősz ólálkodik, hogy nyála már a téglákra csorog. Tudtam, hogy ősz lesz majd, és fűteni kell, de nem hittem, hogy itt van így közel, hogy szemembe néz, és fülembe morog. Magyarázni sem kell ennek a versnek a szomorúságát, a drámaiságát, az emberi tudást és mégis fölkészületlenséget hangsúlyozó témáját. Teljesen más Petőfi Sándornak az Itt van az ősz, itt van újra című verse. Figyeljük csak! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. És valóban ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg, szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháját, csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha virrad, reggele a kikelet. Kedves diákok, kedves tanárok, kedves keresztény testvéreim, nem mindegy, hogy hogy állunk hozzá az őszhöz, a tanévhez és az egyházi évünkhöz. Meg lehet a jusz murmurandi, a morgás joga, hogy már megint itt van az ősz, megint esni fog az eső, lehullanak a falevelek, aztán jön a tél, megint tanulni kell, újra kezdődik egy év a maga nehézségeivel. De hogyha a búzaszemnek a logikáját figyeljük a természetben, ha megcsodáljuk a bátorságát, a földbe hullásnak a törvényszerűségét, ami az előfeltétele annak, hogy bő termés legyen majd a következő esztendőre, akkor tanulhatunk valamit. Adjon az Isten nekünk szép őszt, szeretnivaló őszt, adjon az Isten nekünk egy jó tanévet, egy tartalmas tanévet, és adjon az Isten nekünk, keresztény embereknek, az Isten titkába belemerülő, abból táplálkozó, új erőt, új bölcsességet, új vigasztalást merítő új esztendőt.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obágy Teréz és a technikai munkatárs Osváth Zoltán nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban az állam felzárkózó települések programjáról és a továbbra is érvényben lévő tűzgyújtási tilalomról lesz szó. A felzárkózó települések programot 5 évvel ezelőtt indította el a kormány. 2024-ben már 178 kis településen 29 civil és egyházi szervezet munkatársai végzik szolgálatukat, ami példanélkül álló összefogást jelent a felzárkózás segítő programok történetében. A leghátrányosabb helyzetű falvakban 1000-nél is több szakember és szociális segítő végez mindennapos munkát a helyszínen, nyílt jelenlétpontokról kiindulva. 40 kistelepülésen indultak újra a korábban megszűnt orvosi rendelések, és 21 szociális naperőmű épült, hogy a szegénységben élő kisgyermekes családok ne maradjanak fűtés nélkül. Borsodabói-Zemplén vármegyében 35 hátrányos helyzetű településen működik a program. Többek között Fulókércsen, Járdánházán, Sajúkazán, Szendrőben, Szalonnán, Perkupán, Bizsolyon és más településeken is. A részletekről Lohmányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
Egy kormányhatározat sorolja fel a Magyarország 300 legszegényebb települését. A KSH kifejezetten erre készített a mutatót, ami nagyon komplex, rengeteg szempontot figyelembe véve állították össze a 300 legszegényebb települést, tehát messze nem csak a vásárlóerőt vették figyelembe, hanem olyan tulajdonságokat is, mint például a komfort nélküli házak aránya, a 8 általános el nem végzett lakosok aránya, a dolgozók nem dolgozók aránya, a helyben zajló bűncselekményeknek a számát, a koraszüléseket, egyéni nevelésű igényű gyerekeket az általános iskolákban, a továbbtanulási arányokat. Tehát rengeteg-rengeteg olyan szempontot vettek figyelembe, ami összességében azt mutatja meg, hogy az adott településen élő emberek mennyire tudnak élni az élethozta lehetőségekkel, és ahol nagyon megvannak fosztva ezektől, tehát nincs sok esély arra, hogy tovább lépjenek, csak inkább a leszakadás jellemzi a mindennapokat, és a problémák olyan súlyúak, hogy önmagukba pénzzel nem lehet már megoldani őket, mert hiába érkezik esetleg pályázati forrás a településre, nem fog megváltozni az ott élő embereknek az élete. Ezeket próbálta pont is statisztikai hivatal mérhető mutatók alapján csoportosítani, és a felmérésnek az eredményéből nevesített aztán a kormányhatározat 300 települést. Ez a lista már 2019 óta rendelkezésre áll, a magyar közönyben megtekinthető. 2019. július 5-én pedig megjelent az első kormányhatározat, ami a 300 legszegényebb település felemelésére meghirdetett felzárkózó települések programnak az elindításával kapcsolatos feladatokat nevezte meg. Óriási feladatról van szó, amire egyszerűen nincs kapacitás, hogy mindenhol egyszerre elkezdődjön. Tehát 5 évvel a program elindulása után még a 300 településből még mindig csak 178 helyszín az, ahol ez a program már működik. Az első évben 31 helyszínen indult el, a második évben csatlakozott hozzá további 36 település, aztán utána a résztvevők települések köre 118-ra bővült, idén most 178 helyszínen zajlik a program, és hát a következő másfél-két évben meg fog jelenni mind a 300 településen. Az első lépésben jelenlétház nyílik minden településen, ennek a munkának ez az alapja, hogy nem távolról egy nagyvárosi íróasztal mellől döntik el, hogy az adott településen milyen problémát hogyan kell megoldani, hanem helyben szociális diagnózisok készülnek. Legalább 2 szociális munkás érkezik a falvakba, van, ahol 5-en, 6-an, 8-an vagy akár 30-an is dolgoznak az ott zajló munka intenzitásától függően, de 2-en legalább az indulás első pillanatától kezdve ott vannak, megismerik az embereket, megnézik a problémákat, összeírják az észrevételeiket, és egy szociális diagnózis alapján készült cselekvési terv, hogy éppen mobilitással, egészségüggyel, lakhatási kérdésekkel, nyilván mindegyikkel, de hogy melyiket sorolják első helyre, milyen programelemek indulnak el az első hónapokban, az a szociális diagnózis alapján dől el. A 178 helyszínből, ahol ugye már zajlik a program, 35 település található Borsod megyében, Hangony, Borsod, Szergyagy, Arló, Járdánháza, Sajókaza, Szendrő, Szalonna, Perkupa, Vizsoly, Hernádvécs, Hidasnémeti, Rakaca, Bódvaszilas, Végardó, Gadna, Szakácsi, Felsővadász, Baktakék, Sejeb, Szemere, Fulókércs, Köntruszka, Vilmány, Novaidrány. Ezek a települések azok, ahol már most zajlik a program. Van, ahol már évek óta, van, ahol idén indult. Ami mindenhol közös, az a legkisebb gyerekekről szóló programelemek, tehát ott a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a feltérképezése, a 3 évnél fiatalabb vagy kisebb gyermeket nevelő családoknak az összeírása, az ő körülményeiknek a megvizsgálása, tehát ha például beázik a házuk, tehát hogy muszáj legalább egy szobát olyan állapotba hozni az ő otthonukba, ami méltó és egészséges környezet az ilyen kicsi gyerekeknek, hogy otthonaként szolgálhasson egyáltalán. Tehát nagyon sok például 1000-nél több háznak a beázó tetejét csinálta meg ez a program, ingyen és bérmentve, tehát ez nem azt jelenti, hogy felújította a lakásokat, ahol ezek a családok laknak, hanem hogy nagyon jellemző például, hogy megcsúszik egy cserép, vagy eltörik a pala, vagy valami cél megbontja valahol a tetőt, az emberek nem tudják megcsinálni. Nézik, hogy ahol beázik a tető, ott esetleg tesznek alá lavort, vagy odébb költöznek alóla, elveszik alóla a holmiaikat, de úgy marad, és hogy egyre jobban beázik, egyre inkább romosodik a ház, és egy idő után életveszélyessé válik, vagy alkalmatlanná válik arra, hogy lakjanak. De nyilván hiányzik a tudás, nincs rá pénz, azt se tudják, hogy hol kezdjenek hozzá ennek a problémának a megoldásához. Tehát azt mondom, hogy ez a program mindenhol a három évnél kisebb gyermeket nevelő családoktól indul el, és aztán szép lassan végigér a falun, és hát nyilván évek alatt egyre több és több elemet épít be a mindennapos működésébe. A kertek felásásától kezdve a munkahelyteremtő vállalkozásokig itt nagyon tágasak a lehetőségek a idővel. Amire üzenbiztosan mindenhol lehet számítani, az az, hogy a három évnél fiatalabb gyermekeket nevelő családokkal mindenhol elkezdődik valamiféle munka. A 178 településen ugye 178 jelenlétházunk van. Ezek mindegyikében van egy gyereksarok, ahol le lehet tenni a kisbabákat vagy a gyerekeket a földre. Ez ugye azért nagyon fontos része a programnak, mert sok helyen láthatjuk az ilyen elszegényedő településeken, hogy a kisgyerekek kézben vannak. Anyuka, nagymama vagy akár az idősebb testvér fogja őt nap, nem teszik le, mert a lakásban olyanok a viszonyok, hogy jó érzéssel nem szabad letenni arra a poros betonra, vagy arra a döngölt felületre, ami a házban van, és a gyereket óvják, csak nem teszik le, nem tanul meg időben mászni, és már a néhány hónapos kortól kezdve elkezd hátrányba kerülni a más helyen élő társaival szemben, vagy kortársaival szemben, hiszen nem alakul ki egy csomó képessége, és mire óvodába kerülve esetleg valaki szakember vagy pedagógus felfedezi a fejlődési lemaradásokat, addigra már sokszor behozhatatlan hátrányok érik a gyermekeket. Úgyhogy jelenlét pontokon mindenhol van egy olyan gyerekszoba, ahova a legkisebb gyerekeket nevelő családokat megpróbálják behívni, különféle programokkal becsalogatni, így most csúnya szóval mondva a kollégák, és ott mutatnak nekik technikákat, inkább pozitív mintát adnak, tehát semmi sem kötelező, nem erőszakolunk rá semmit a családokra, inkább megpróbáljuk ezeket a gyakorlatokat vonzóvá tenni, de a kismamákat, édesanyákat tanítják mesét mondani, énekelni, a gyermeket ringatni, a gyerekeknek lehetőséget adnak, hogy másszanak, olyan játékokkal játszanak, amik a finom motoros mozgásukat, az egyensúlyérzéküket, az összes többit fejlesztik. Tehát a legkisebb gyerekektől kezdve indul el a felzárkózó program, és aztán a különféle programelemek tényleg az egészségügytől a közlekedésig, a munkába járáson át, az élet minden területét felülelik majd a szükségletek szerint. talán a legszélesebb körű együttműködés, ami a Magyarországon az eddigi felzárkózás segítő programok, vagy nagyszabású szociális programoknak a történetében egyedülállónak nevezhető. 29 szervezet működik ma már közre a felzárkózó települések programban, tehát a települések a munkamegosztás során ugye elvállalnak 1, 2, 4, 5, 8, 10 vagy akár 30-40 települést is a nagyobb szervezetek, ahol ők fogják megvalósítani ezt a programot, az ő munkatársaik, az ő dolgozóik, azok, akik megjelennek a jelenlétpontokon és a különböző programoknak a megvalósításában is szakemberek megjelennek. Tehát bőven több mint 1000, tehát az is lehet, hogy akár 1300-an is több emberről beszélünk már, de mindenképpen ezret meghaladó az a nagyságrend, akik megjelentek olyan tudással ezeken a településeken, amik eddig a településekről hiányzó tudásoknak számítottak. A 29 szervezet között vannak a legnagyobb karitatív szervezetek, a református szeretett szolgálat, az ökumenikus segélyszervezet, a baptista szeretett szolgálat, a Vöröskeresztnek egyébként két megyei szervezet ebből, az egyik a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei szervezet, amelyik megvalósítóként közreműködik, de több egyházi szervezet van, a jezsuita rend viszi például az arlói, a jezsuita rendnél ugye arlói misszió a neve, a felzárkózó programnak az arlón megvalósuló helyi részének. Vannak bencések, verbiták, vannak egyházhoz nem kötődő teljesen civil szervezetek, például az Igaz Gyöngy Alapítvány, kisebb-nagyobb szervezetek, összesen 29-en működnek közre, és valamennyien a Magyar Máltai Szeretett Szolgált módszertanát alkalmazzák a mindennapos munkájuk során, és számos készen kapható programelem jár rendelkezésre, amit a településen meg lehet valósítani. Ilyen például hogy a telemedicina, vagy ide tartoznak a szociális naperőművek, ide tartoznak a nehéz helyzetű iskolák számára nyújtható oktatást támogató programok, és még hosszasan sorolhatnánk. Ennek a programnak az egyediség és a nagy előnye abban áll, hogy a helyben megismert problémákra ad választ. Korábban ugye nagyon extrém történetek is voltak, tehát ismerünk olyan települést, ahol konkrétan a gyermekéhezés jelentett problémát, de miután a falu dísztér és szökőkút kialakítására nyert pályázati forrást, a településen szökőkút épült és főteret térköveztek, miközben egy jelentős szegregátumban a gyermekéhezés mindennapos ismert és komolyan feltárt probléma volt már akkor is. Tehát ennek a programnak az előnye az, hogy a valós problémákra keres választ, és van benne egy ilyen rugalmas lehetőség, hogyha az elsőre adott válasz nem jó, akkor itt ezt ugye nem kötelező végigvinni, és nem kell minden áron keresztül erőszakolni, mondva, hogy erre szól a felhatalmazás, erre kaptunk forrást, hanem ha az elsőnek kiválasztott megoldás esetleg zsákutcába vezet, akkor abba lehet hagyni, és el lehet indulni egy újabb megoldáson. A lényeg az, hogy a kollégák ugye nem adják fel, nem vonulnak le, nem hagyják magukra az ott élő embereket a problémákkal, hanem ott vannak velük, osztoznak velük ezeknek a problémáknak az összes terhében, és közösen keresnek megoldást. A Fulókércsen például egészségügyi szűrések zajlottak az elején, és például a gyermekszemélyzeti szűrőcsoportunk talált egy olyan testvérpárt, egy 6 gyermekes családnál volt egy talán másfél éves, nagyon pici gyerekekből álló iker testvérpár, akiknek annyira rossz volt a látása, hogy egymást nem látták, csak körvonalakba sejtették, és megvan nekem itt egy fotón az a pillanat, amikor ugye a személyzeti szűréseken kiszűrték ezt a komoly problémát, még a koronavírus miatt nagyon macerás volt a gyerekeknek a budapesti kórházba való eljuttatása, szűrésekre kellett előtte vinni őket, rengeteg szaladgálás és ügyintézés volt vele, és aztán Budapesten az egyik nagy klinikán megműtötték a szemüket, és a lábadozás után, mikor hazakerültek Fulókésre, akkor a Máltai Szeretett Szolgálat ajándékba vitte nekik azt a szemüveget, ami kifejezetten az ő nagyon erős, nagyon sok dioptriás, és ilyen hajlítható, törhetetlen műanyag kerettel készült, ilyen könnyített lencsékkel, mert nagyon nehéz lett volna a szemüveg vastagsága miatt, a magas dioptria szám miatt, és amikor a gyerekek fölvették, és ugye a testvérek is először meglátták egymás arcát, ez egy ilyen nagyon emlékezetes pillanat volt a programban dolgozó kollégák számára is, meg aki csak egy kívülállóként látja, még azt is egy kicsit így megüti ennek a képnek a mondandója. Fulókércsen például nagyon erősen elindult egy egészségügyi szűrés, aztán épp rakódtak rá egyéb programok is, de más településen meg teljesen más irányból kezdett el a program építkezni. 1000 fölött van a bevont gyermekeknek a száma. A sportfoglalkozások 64 településen zajlanak, a zenei oktatás az pedig 76 településen indult el. Ez mind a kettő nagyon régi, 2011-ig nyúlik talán vissza, amikor is a Monori Roma telepen zajló máltai programban kiderült, hogy a foci, és abban az évben ott elindult zenei oktatás, hangszeres zenei oktatás, a szociális munkának a két legeredményesebb eszközévé vált. Tehát olyan gyerekeket, illetve kamaszokat, fiatal felnőtteket sikerült megszólítani, bevonni a focizással és a zenéléssel, akikről a szociális munkásaink korábban, hát most hagyd mondjam úgy, hogy mindig visszapattantak, tehát megközelíteni nem lehetett őket, semmiben nem vettek részt, nagyon elutasító álláspontjuk volt. Mind a kettőnek a lényege az, hogy azok a gyerekek, akik egyébként csak kallódnak, dobódnak, nem kapnak visszajelzést önmagukról, közösségben sikerélményeket élhetnek át, akár a focizással, akár a zenéléssel. A zenélés egy venezuelai módszernek a magyarországi adaptációja, a nehéz elméleti anyag teljes kihagyásával zajló hangszeres gyakorlás, és ugye az, hogy a gyerekek már két hét után fel tudnak lépni, tehát amikor összeáll két-három gyermekdal, amit a tanárokkal együtt játszanak, és lehet, hogy két hét után a gyerek még csak egyetlen hangot tud tisztán megszólaltatni, de az, ami már föl tud lépni egy kisebb koncerten, mert amikor az összes minden gyerek játszik, a tanárok játsszák az egész dallamot, a gyerekek abban mondjuk a hegedűn azt az egy hangot, amit tisztán meg tudnak szólaltatni, azt teszik hozzá, akkor amikor pont az a hang következik a dallamban, ez kívülről úgy hangzik, hogy ők már zenélnek, és a közönség tapsol nekik, és ez egy olyan élmény, amivel korábban soha nem volt részük, és ez feldobja őket, és fantasztikus motivációt ad. A fociban ugyanez zajlik, csak ott ugye más az eszköz. A csapatban való játék, az, hogy szükség van rá, ez nagyon gyorsan tud kialakulni. Emlékszem a monori tapasztalatokra, az elején, amikor elmentek egy ilyen szomszéd településre, egy ilyen meghívott csapatként, egy valamilyen 4-5 csapatból álló tornára, és mindenki megverte a monori gyerekeinket, és akkor az edzőjük, aki egyébként roma válogatott labdarúgója volt, de a tanodába dolgozott nálunk máltai munkatársként, és csak szabad idejében, hogy hobbiból vitte ki focizni a gyerekeket, az kérdezte őket, hogy hát Ricardo, szerinted miért kaptunk ki? Hát mert a Józsi nem passzolt. Miért te passzoltál? Hát nem, én sem passzoltam. Na gondolkodjél ezen. Csak egy szép lassan elkezdett formálódni valami, és egy év múlva már nagyon komoly eredményeket értek el a bajnokságban, és aztán egyszer csak kiderült, hogy akik fociznak, meg a párhuzamos programban, akik zenélnek, azoknak több mint egy-egyet javult az általános iskolai teljesítménye ezeknek a programoknak a hatására, és megszűntek a bukások. És akkor gyakorlatilag az elmúlt 11 néhány évben folyamatosan alakultak és módszertani elemei ennek a két programnak, hogy a sportolás és a zeneoktatás elválaszthatatlan része lett a felzárkóztató programoknak. Tehát a felzárkóztató települések program 300 helyszínen fog majd zajlódni. 2025 végére, vagy esetleg 2026 tavaszára, vagy az első fél évére várhatóan mind a 300 a kormányhatározatban nevesített településen ez a program működni fog, és onnantól kezdve még legalább 5-6 évig működni is kell, de inkább 10 éven túl időszak az, amíg ennek az eredményei egyértelművé válnak. Tehát van olyan településünk, ahol a felzárkózó program indulása előtt, nem az még a játék szeretett szokat jelenlét programjának indulása előtt, a faluban egyetlen az ottani általános iskolából elballagott gyermek sem jutott el az érettségig. Ez egy nagyon jellemző probléma, hogy a kis településeken működő, nehéz körülmények között dolgozó, sokszor megfáradt pedagógusok nem tudják a gyerekeket annyira fölkészíteni. A körülmények sem olyanok nyilván, a problémák is sokkal nagyobbak. És hogyha a kis településeken nincs középiskola, az elballagó gyerekeknek adott esetben 15-20-40 kilométeres távolságra kell menniük, hogy folytathassák a tanulmányaikat. Ott vagy kollégisták lesznek, vagy bejárók, úgyhogy 2-3 átszállással érkeznek. Több mint 60%-uk a 9. évben, tehát a középiskola első évben lemorzsolódik. És vannak települések, ahol telnek el úgy akár évtizedek, hogy egyetlen gyerek sem jut el érettségig vagy szakmunkás bizonyítványig. És az egyik településen, ahol a Máltai Szeretett Szolgálat elindította a jelenlét programját, a program 5. évében, 5 év elteltével 15-en tettek érettségit. Ehhez 5 évnek kellett eltelni, viszont ez azt jelenti, hogy 15-tel többeknek sikerült már akkor érettségizni, mint azt megelőzően bármikor. Hogy a program mikor hozhat eredményt, vagy mikor lehet kívülállók számára is jól érzékelhető sikereket elérni, az mindenképpen hosszabb távban kell gondolkodni.
Az országot sújtó kánikula miatt a hatóságok Magyarország teljes területére, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére is tűzgyújtási tilalmat hirdettek. Tilos tüzet gyűjteni az erdőkben, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is, de ebben a fokozottan tűzveszélyes időszakban a parlag és gazégetés sem engedélyezett. Országosan idén már több mint 4000 szabadtéri tűz keletkezett, amelyből Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 573 alkalommal csaptak fel a lángok. Dóka Imre, az országos katasztrófa a Védelmi Főigazgatóság szóvivő helyettese szerint a hőség miatt megnőtt a kockázata a tűz kialakulásának, akár egy kisebb szél is gyors tűzterjedést okozhat.
Országosan idén már több mint 4000 szabadtéri tűz keletkezett, ebből 2000 alkalommal erdő és vegetációs tűz. A 2000 erdő és vegetációs tűzből egyébként Borsod, Abaúj-Zemplén vármegyében 573 alkalommal csaptak fel a lángok, és ha Miskolcot, illetve a diósgyőri városrészt nézzük, akkor Miskolcon 37 alkalommal kellett már az idén ilyen jellegű eseményeknél beavatkozni, illetve a diósgyőri részen pedig 15 alkalommal. Ezek általában a különböző sütés-főzéshez kapcsolódnak, amelyek ugye szabadtéren történnek. Ennek a helytelen tűzgyújtása, illetve a ellemoltása a főzést követően, illetve azok a szabadtéri égetések, amelyekkel ugye az önkormányzat adhat engedélyt. Tehát a kerti zöld hulladékot csak azt szabad égetni, arra is csak akkor, hogyha az önkormányzati rendelet ezt engedélyezi, illetve hogyha nincs tűzgyújtási tilalom. Ha most az ország térképét nézzük, akkor ugye azt a katasztrófavédelem.hu weboldalon egy Magyarország térképen ábrázolja maga a program piros színnel, hogy hol van tűzgyújtási tilalom. Itt az idén már több alkalommal rendeltek el ilyet, ugye itt a nagyfokú hőség jelen pillanatban is a száraz forró nyár miatt. Ugye ilyenkor nézik a szakemberek, hogy milyen és mekkora kiterjedésű szabadtéri tűzek keletkeznek, illetve mekkora a csapadék hajlam, tehát mekkora csapadék az, ami érkezik, és a tűzgyújtási tilalmat akkor rendelik el, amikor az erdő talaján lépő lehullott növényi részek nedvességtartalma nagyon alacsony. Itt a tűzgyújtási tilalom egyébként azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli facsorokban is, ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, és ugye a tűzgyújtási tilalom hatással lehet magára a szabadtéri égetésre is, amelyet az önkormányzati rendelet előír, hiszen, hogyha nézzük az önkormányzati rendeletet, azt, hogy hol, mikor és milyen időtartalomban szabad növényi hulladékot égetni, ezt is felülírhatja maga a tűzgyújtási tilalom, ha el van rendelve. Jelen esetben országosan életbe lépett maga a tűzgyújtási tilalom, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a környező vármegyékben életbe lépett maga a tűzgyújtási tilalom, illetve emellett még másik további vármegyékben, illetve a fővárosban is elrendelték ezen a héten magát a tűzgyújtási tilalmat, amennyiben nincs ugye elrendelve a tűzgyújtási tilalom. Mindenképpen legyünk tisztában azzal, hogy milyen veszélyforrások jelentkezhetnek egy-egy túra kapcsán, és mi az, amit mi meg tudunk tenni, hogy ne következzen be újabb veszélyforrás, jelen esetben ugye akár a erdő vagy szabadtéri tűz. Éppen ezért, hogyha a kirándulók kijelölt tűzlakóhelyen akár főzni szeretnének, vagy szalonnát sütni, akkor mindenképpen megfelelő oltóeszköz álljon rendelkezésre. A tüzet ne hagyják felügyelet nélkül, csak a kijelölt tűzlakóhelyen gyújtsanak tüzet. És az is fontos, hogy a bekészített tüzelőanyag megfelelő távolságra legyen magától a tűzrakóhelytől, és hogyha ettől elvonatkoztatunk már, hogy magától a szabadtéri tűzgyújtásra kijelölt tűzrakóhelyen, égő cigarettát ne dobjanak el sehol, hiszen ilyenkor mindig a felforrósodott környezet, a száraz növényzet, az rendkívül gyúlékony. Éppen ezért is van egyébként ilyen magas szabadtéri tűzeset országosan is, hiszen elég egy szikra, egy felelőtlenül kihajított cigarettacsik, vagy bármilyen olyan forró anyag, amely a legrosszabb mondhatja a környezetünket. Természetesen ezek, ha szándékosan történnek, akkor akár tűzvédelmi bírságot is vonhatnak maguk után.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyet Grunda János szerkesztett. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!